Jó, tehát elmondtam, ez volt az első pont, az idő. Az idő, és látjátok, ez legalább 4 dolgot jelent. Második, mikor közönségünk van? Most így mondhatnám, hogy amikor férjemet, feleségemet, barátomat, ismerősömet, főnökömet, beosztott gyerekemet, hát valami érzelmileg iszonyat feszíti. Hát az nagyon nehéz, hogyha ott van még mondjuk egy húsvét előtti bevásárló közönség. És hogy mindenki a tojás mellé úgy érdeklődve nézi. Na, most majdnem ízetlen lettem, tehát, hogy na. Értitek, ez az ízetlen, ebben még egy fordulat is van, nem tudom, hogy megvan. Jó van, na gyerünk. Tehát, na most ez nem érdekes. Hogy, hol tartok? Hogy közönségünk van. Vagyis, miért érdekes ez? Azért, mert ha közönségünk van, általában a legtöbb ember nem pont olyan közönség előtt, mint annak hiányában. Tehát nincs az a szülő, akire ez ne hatna. Hát az egész rendkívül, hogy valaki teljesen úgy tudjon bánni a gyerekével a madaras Tesco-ba, ez az annyira beütközött nekem, az életemből szólt, Óbudán voltam, és ott megnyílt egy ilyen, és akkor ez hihetetlen, hogy szóval a magyar, ez a magyar jelzőket hagyjuk. Na jó, gyerünk, most ez nem, szóval. Nagyon ritka, hogy valaki a teljes kompetens, mondjuk így képességeinél, eszköztáránál legyen, ha figyelik. Azért az ritka. És ott van a teljesítménykényszerünk, hogy most akkor anya vagyok, és ez egy gyerek, hát persze a gyerekre mindenki figyel. Hát az minden tekintetet odavonz. Mindig vannak hiénák, tudjátok. Ilyen anyagyilkos pillantásokkal, mit csinál az a gyerekkel, már ugrik, már kéri a panaszkönyvet, abba is beírja. Az egy nagyon. Tehát nem biztos, hogy a mosóporok és az öblítők között kell azt a 20 percet. Az nem biztos. Amikor, és plusz kamerák, értitek? Tehát ott hátul meg már mindenki, na mi lesz belőle? Múltkor leszórtak 3 mosóporos dobozt, és ez a gyerek vajon, na meddig jut el? Hát a közönség nem szokott jót tenni nekünk. Ráadásul, hát ugye erről beszélünk, hogy érzelmi intelligencia, érzelmi fejlesztés, az érzéseink, amikor az érzéseinket kifejezzük, vagy kimondjuk, hogy valaki arra reagál, azért az mindig nagyon érint bennünket. Az érzések nagyon közel vannak hozzánk. Nem véletlen, hogy a legtöbb ember, ha megkérdezzük, hogy érzi magát, azt mondja, sokat kellett várnom a föld alattira, míg ide értem. Ebben nincs semmi érzés, tehát most a BKK-nak a menetrendjéről tett tanúbizonyságot. Hát, hogy egyáltalán beszélni érzésekről se olyan magától értetődő. Tehát azért az már egy finomabb munka. Az, amíg valamit csinálni is akarunk. Háj. Ha közönségünk van, ez nem. Köszönjük szépen, nem. És ezért lehet az, hogy rendezni a helyzetet egyszerűen csak, hogy történjen valami. Mondjuk vasárnap a templomban gyakran látom ezt. Olyan érdekes élményem volt. Ezt meg is osztom veletek, hogy na, tényleg ezt most meg... Nem gondoltam, hogy ezt mondom, de most elmondom. Hogy az történt, ugye, vannak szülők, akik kísérleteznek. Most a szó legjobb értelme, hogy a gyerek mit csinál, ha engedik. És akkor vannak, akik csak a tátok, igen ám, de vannak gyerekek, akik a piros szőnyeget ilyen kifutópályának értelmezik, és ez zseniális, tulajdonképpen csak az oltár jelenti a célt, igen, és hogy be tudnak iramodni. És ugye nyilván ott van az az élmény is, hogy elesek, akkor nem a kőre esek, hanem piros, hát szóval futó. És a két gyerek érti, de két csík szőnyeg van. Hát ott aztán egyes pálya, kettes pálya. És ez, hát ez nagyon, nagyon lehet tolni. És tudjátok, ez olyan ez most vasárnap volt. hogy teljesen rendben, hogy gyerek mise van, tehát gyerekekkel beszélgetek, szabad a rajcsúr, meg minden, bizonyos határokig nyilván. Értitek, érzelmi intelligencia fejlesztés nem azt jelenti, hogy a misa a legjobb lehetőség arra, hogy egy matchboxot mondjuk a bemikrofonon az oltárhoz csapdossak. Ez megtörtént egyébként. A gyereket engedték, ő neki volt egy matchboxa, akkor már tologatni unta, és akkor pum, 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 pum. Hát miért, ha nem mondják, hogy nem, akkor miért nem? És rendben volt teljesen a mise. Hát ilyenkor van egy alapzaj, teljesen, hát de gyerekek, hát értitek, teljesen rendben volt. És volt a gyerek, aki kifutópálya, tehát nem szállt föl, de úgy meg mindig úgy meg, megpróbálkozott. Ilyenkor inkább ilyen el szoktak hasalni a végére, még egy se szállt föl, aranyosak. De, és meglepődnénk, kézzük. Ez igaz, ez igen, a Babér utca, itt a gyerekek felszállnak, és na, és jó, hát látszott, hogy van, akinek ez már sok, nekem rendben volt, nem mondjuk, hogy határon volt. És volt, aki meg tudta, hogy ő is így csináltam, amikor kicsi volt. És képzétek el, hogy lement ez a 9 órai mise, akkor 10, fél 11-kor kezdődött a következő, és azt látom, hogy ahogy megyek gyóntatni, ott hátulról megyek be, tehát én a főkapun megyek be gyóntatni, és nem hát, hogy ott áll ez az apa, meg ott áll az anya, és hát az anya sír, az apa teljesen földült, és ezt kérdezték meg tőlem, hogy szerintem bent voltak-e a határon, vagy nem. Mert hogy a gyerek előre futott, meg vissza, akkor az anya gyorsan megragadta, akkor nem engedte többet futni, de már neki hárman vagy négyen odaszóltak, hogy ez nem fölszállópálya, moderálja a gyerekeit, és ott sírtak a templom elő. Ez egy izgalmas helyzet. És honnan indultam el, ugye ez a most a második pont volt, onnan, hogy a templomban nagy közönségünk van. Tehát ott nyilván lehet, hogy egyszer csak megoldok egy helyzetet. Tehát látom, hogy a gyerek úgy kerozinnal föltöltve már úgy meg, és akkor fogom, azt, hogy jó, derékba ragadom. Azt akkor lehet egy kicsit, nem, akkor kimegyünk vele. Mert hát, hogy... És aztán nem tudom én, az ebéd után beszélünk róla, vagy este beszélünk róla, vagy... Na, tehát nem ott kell az érzelmi fejlesztés összes csínyát, binnyát a templomba. Hát közben már értitek, már végig is a misének. Na. Tehát a második, hogy természetesen nem reális, hogy igazán jól tudjuk csinálni, és a gyerekünkre tudjunk figyelni. Vagy a férjünkre, feleségünkre, stb. Azért, mert annyi minden elvonja a figyelmünket. Mert tényleg nem vagyunk ugyanolyanok, amikor látnak minket, és amikor nem. Akkor nem tudunk úgy működni. És sokszor ez a finom munkához, ott kell, hogy veled legyek. Oké, ez. Most direkt nem társaságban például nagyon ritkán piszkáljuk az orrunkat. Ugye? Tehát az ritka, hogy ahogy próbálod úgy leszedni a cuccot, hogy... De ha otthon vagy. Hát ezt hagyjuk is. Na jó, gyerünk. Most majd azt láttam már karomvarjút, de hát... Ez a kép, tehát úgy értitek, karomvarjút. Na jó. A harmadik pont. Ez egy, hogy ide tetszik ez nekem? De öt pont lesz. Azt mondja. Jó, most. Szóval a harmadik. Így mondja John Gottman. Ne álljunk neki mindenféle komoly érzelmi intelligenciát igénylő dolgoknak, mikor nem vagyunk rá alkalmasak. Hát most olyan, hogy a Feri most már menj a sóhivatalba. De hogy tudjátok, hogy Gottmannek van bátorsága azt mondani, hogy ha egy konfliktus során 105 fölé ment a pulzusod, hagyd abba. Azért ez elég komoly dolog. A 105 az egy semmike kis pulzus. Szülőként 105 fölé peregjen a pulzusod a gyerekeid magatartása láttán, nem nagy kaland. 105-nél elkezdenek a pszichés funkciók tönkremenni. Erről sokat beszéltem, na ez az, ez a hétfői előadás. Ez. Most, tehát ha akarod majd a pulzusszámok, meg minden, akkor majd ott elmondom. És ráadásul, ha 105 fölé ment a pulzusod egy helyzetben, stressz hatására, akkor a legnagyobb zseniknek is minimum 20 percre van szükségük. 20 perc. De az alatt nem foglalkozhatsz azzal, ami a pulzusszámodat fölemelte. Valami teljesen mással kell, gondolatban, tevékenységben, mindenben. És ezért, látjátok, nagyon-nagyon nagy különbség van a között, hogy én egy problémát szőnyeg alá söprök, vagy pedig nem vagyok alkalmas a megbeszélésére. És akármilyen hülyén is hangzik, én ezt már most gyakorlom. Megmérem a pulzusom. Pulzust mérek magamnak. És hogyha volt olyan, hogy valami nagy krízisbe jött, és néztem nála a pulzust, nem néztem, megkértem őt, hogy most mérje meg, hogy mennyi a pulzusa. Nem hülyeség, mert hirtelen ki kell lépni abból az őrületből, amiben van. Szóval tényleg a pulzus? Ha. Tehát van úgy, hogy nem vagyunk rá alkalmasak. Van, hogy egyébként alkalmasak vagyunk. De most nem, és ez nem csak szülőként, férjként, feleségként, barátként, és olyan is van, hogy a személyiségünkben az érzelmi intelligenciánk még nem elég pöpec. Tehát, hogy azt látom be, hogy nekem fejlesztenem kell magam, mert rendre, vagy gyakran, vagy nehéz helyzetekben elvesztem azokat a képességeimet, ami az érzelmi intelligenciának az eszköztárához tartozik. Hogy nem vagyok a birtokában, akkor elkezdem magam fejleszteni. Azért, hogy a konfliktusaink jó véget érjenek. Hogy ne nyissak durván, hogy ne árasszalak el, hogy ne minősítselek, és a többi. Itt most megállnék, hogy mikor erről beszélünk, hogy érzelmi intelligencia, hogy nem tudom, hogy ez tudatos-e bennetek, hogy attól, hogy valaki érzelmes, lehet, hogy az érzelmi intelligenciája nagyon csekély. Hogy valaki állandó az érzéseit, érzelmi intelligenciája szinte nulla. Hogy valaki mindig, azt mondja a szakirodalom, olyan döbbenetes kifejezések vannak, azt mondja, érzelmeket terjesztő magatartás. Hát nem úgy, hogy érez valamit, és akkor ezt kontrollálja, és akkor mondja, vagy nem mondja, vagy megnevezi, vagy nem, hanem terjeszti őket, ahova megy, olyan, mint az illat, tudjátok. Tehát az nem úgy van, hogy megyek, és akkor most terjesztem, most nem. Nem így megy, hanem ahova mész, hogyha úgy kicsit úgy bedobtad magad, akkor megy utánad, így. És azt mondta erre a pszichológusok, azt mondták, az illat a legagresszívabb dolog, mert elhagyod a termet, és itt marad. Az durva, nem? Tehát, jó, hogy ezt a nők ezt jól tudják, hogy ez hogy kell ezt csinálni, hogy távoznak, és közben a férfi meg... Aj, egy életen át ez kellene nekem. Szóval, de hogy jutottam ide? Igen. Igen, hogy ezt akartam tisztázni, látszik, hogy a feromon felhő az teljesen elvette a józan ítélő képessége. Hogy az, hogy valaki azt látjuk, hogy mi az érzés, hogy kifejezés, megint egy érzés, megint, és akkor látja, hullámoznak az érzései, és spontán az érzések. Ezzel együtt érzelmi intelligenciája lehet, hogy nulla. És mondom most a még kritikusabb kifejezést, hogy nehogy azt gondoljuk, hogy akin látszódnak az érzések, és sok azt, ilyet is átél, meg olyat is, hogy ő intelligens is. Mert lehet, hogy nulla intelligencia. Sőt, ő az, aki mellett őrület az élet. Mert érzés van, igazság nincs. Na, most nagyon... A szakkifejezés a következőképp hangzik. Nem csak érzelem terjesztők vannak, érzelem fertőzők. Fertőznek az érzéseikkel. Hogy például egy olyan szülői magatartás, ahol az anya mindig a saját érzéseinél van, és mindig érez, most nem érek rá, hagyjatok, csalódott vagyok, most féltékeny, fertőz az érzéseivel. Addig tolja, addig mondja, az egész környezetét az ő érzései elkezdik befolyásolni. Hát ez fertőzés, nem intelligencia. Hát éppen ez a szép az érzelmi intelligenciában, és majd ezt akarom, ezt meg alig várom, majd csak érjünk oda. Tehát ha eddig te most ez azért piszok dolog, mert jöttél, te mondjuk egy érzelmes nő vagy, itt ülsz, és azt mondod, hát ez nekem a kis ujjamban van, én napi 24 óra. És most akkor ezt csinálom veled, de nem én csinálom. Érzelem maszk. Legyen határ. Oké, gyerünk. Tehát, hogy nem vagyok alkalmas. John Gottman megnevez néhány olyan személyiségjegyet, ami azt mondja, hogy ezek szükségesek ahhoz, hogy valaki szülőként a gyerekei érzelmi intelligenciáját tudja fejleszteni. Ami értitek, hogy érzelmi intelligenciát fejlesztem a gyerekemnek, nem erről van szó, hanem arról, hogyha nem reagálok a gyerekem érzéseire, megsérül. Azt se fogja tudni serdülőként, hogy ki. Egyébként ebből a szempontból 28 éves korig tart a serdülőkor. Most már, csak úgy mondom, 28. 28, szóval még keresem magam, még nem köteleződök el, még nem jelölök irányt, még szabad vagyok, rengeteg lehetőségem van. Itt is élhetek, ott is élhetek, ezt is látom, azt is látom. Még ezt tanulhatom, nem tanulok, dolgozok, nem dolgozok. Iszom, nem iszom. Na, 28. Na, az még identitáskeresés időszaka. Meg akarok házasodni, vagy nem? Szerelemből, vagy nem? Nagy szerelem, vagy nem? Na, gyerünk! Elmondanám ezt a néhány tulajdonságot, amit Gottman külön is megnevez a könyvében több helyen. Összeszedtem, hogy nektek ne kelljen elolvasni egyáltalán. Nehogy fáradjatok a szakirodalom földolgozásával. Tehát azt mondja, kreativitásra, energiára, együttérzésre, figyelemre, türelemre, önzetlenségre és elkötelezettségre. Ahhoz, hogy neki tudjunk állni valakinek a személyéhez megfelelő módon viszonyulni akkor, amikor ő az érzéseiben van, hát akkor még egy 6-7 dolog. Ha, elmondja még egyszer? Ha, szép szerintem. Azt mondja, hogy kreativitásra és energiára, együttérzésre, figyelemre, türelemre, önzetlenségre és elkötelezettségre. Ezek a föltételei, hogy azt a folyamatot tudjuk csinálni. Hogy veled vagyok, és együtt érzek veled, és együtt kitaláljuk, hogy volt egy esemény, és ez hatott rád valahogy, és most mit lehetne csinálni. Azért ez szép, szép. Ugye? Szép. Hát komoly dolog. Na, gyerünk. 4. Komoly viselkedési zavaroknál. A komoly viselkedési zavar alatt azt érthetjük, hogy a gyerekünk, miután nem vettük meg neki a gumimedvét, hozta. Azaz, neki gumimedve kell, az árcédula pedig nem tartozik a gumimedvéhez. Ezt ő szépen berakta a zsebébe. Igen ám, de a biztonsági kamera észlelte a gumimedve hiányt. A 2B sor. Olyan. Szóval megállítottak. Hát itt most ne. Gyerekem, várjunk csak. Mit éreztél? Mit éreztél? Tényleg, hogy ott most először szeretném megérteni, hogy ott voltál a gumimedve sornál, és hogy egy vágy. Ó, egy vágy. Hát ezzel tudok együttérző lenni. Ó, hát édesem gyöngyöm, egy vágy a gumimedve iránt. Hát vágy, hát ezt most rögtön hitelesítem is. Nem, tehát most ezzel mit akarok mondani, hogy ezt nem. Tehát határhúzás. Ugye bármit lehet érezni, nem lehet akármit csinálni. Tehát ezt nem. Egyszerűen ezt nem. És lehet határozottnak is lenni. Ezt úgy is mondhatjuk, hogy az érzelmi intelligenciának a világába az én érzéseim is beletartoznak, és hogyha azok a helyzetnek megfelelőek, és nem bántóak, célirányosan, nem bántani akarlak, és én dühös leszek erre, azt mondja, ez elképesztő, nem teheted meg, hogy ez rendben van. Tehát az érzelmi intelligencia nem jelent az, hogy mindig ilyen púderes dobozzal járunk. Hát, az a gyerekem ellopott valamit a bódból. Hát, az egyszerűen nem fér bele, tehát nem, most nagyon megértelek. Hát persze, hogy megértem. Nem veheti el. Na. Tehát ez a negyedik. De Gottman nem azt mondja, hogy ha ilyen súlyos viselkedési valamit csinál valaki, hogy utána akkor, hát éppen ezeket érdemes nagyon megbeszélni. De amikor ez ott van, akkor nem az a pillanat, amikor elkezdhetünk, nem tudom milyen. Ugyan, a homokozóba elkezdi verni a másikat. Hát, de arra, édes. Na, jól van, gyerünk. Ötödik pont. Hát, de játszanék egy ilyet, hogy szerintetek mi lehet olyan, amikor... Na, ne. Na. Ő egy kicsit faramuci, de nagyon reális. Ez kifejezetten... Hát, gyerekvilág. Felnőtt világ is, de azért inkább gyerekvilág. Mi lehet ez? Segítek? A gyerek érzéseket mutat. Hisztizik? Az még így oké? Azt mondja Gottman, hogyha van tapasztalatotok gyerekekkel, így mondja, hogy amikor a gyerek nem a hiteles érzéseit mutatja. Igen. Tehát befolyásolni akar. Úgy csinál, mintha sírna. Hát akkor azt mutatja, hogy rettenetesen szomorú. Valójában nem, hanem hatni akar rám. Akkor nem kezdek el a szomorúsággal dolgozni. Mikor azt akar, hogy vegyem meg a gumimedvét. Hát akkor tehát a nem hiteles érzése nem dolgozunk. Akkor a hiteles érzése az a, nem tudom, az a vágy, az izgatottsága, az a izéje, ami miatt most éppen át akar vágni. Tehát a fedő érzése nem foglalkozunk. De óvatos vagyok ebben, óvatos vagyok nagyon abban, amikor gyereknek ilyen nagyon határozott felnőtt dolgokat tulajdonítunk. Mondhatjuk azt, hogy amikor a gyerek manipulálni akar, csak azért nem esik ezt jól mondani, de ideülök, kétségkívül mondhatjuk ezt így, azért, mert ilyenkor bekapcsol a felnőtt logikánk, és nagyon erős ítélkezés támad sokakban. Nagyon érzékenyek tudunk lenni a manipulációra. Ez egészen más, amikor ezt egy 3 éves kislány csinálja, vagy amikor, azért az nem ugyanaz a műfaj. Emlékszem, egy lány ismerősöm mondta, hogy egyszer csináltam ilyet, és az apám leült velem, és elmondta, hogy nézd, ez nagyon átlátszó, és hogy semmire nem fogsz vele menni. Azt mondta, hogy életre abba hagyta. Aztán jobban volt az apukájával, apukája ezt mondta, ezt el is felejtem, ezt kidobjuk az eszköztárból, hogy úgy csinálok, mintha. Oké, na most, 10 perc! Mert arról szeretnék beszélni, ez kellett, ez a tisztesség megkívánta az 5 pontot. Hát ez a realitás, gyerünk. Azt mondja, hogy kidolgoztam én ezt itt. Arra gondoltam, hogy ez jó összefoglalás lesz. 2 szék,
Az anyjány.
Maradunk úgy többé-kevésbé ott, hogy együttérzés, igazság. Együtt, hogy az érzelmileg intelligens személynek a jellegzetességei. Hogy egy picit ezt nézzük meg, hogy ezt hozzuk magunkhoz közel. Az érzelmileg intelligens személy jellegzetességei, és itt rögtön ismeritek azt a történetet, hogy hírül viszik, hogy a városban megnyílt egy új bolt, és hogy jó tulajdonságokat lehet ott kapni. Képzeljétek el, tehát például türelmet lehet kapni, együttérzést, energiát, megértést, elkötelezettséget, kitartást, ezeket, például ezeket is lehet kapni. Tulajdonképpen minden van. Hát persze, 8 órakor, amikor a bolt nyílik, hát már elég sokan állnak ott, mert félnek, hogy elkapkodják a türelmet. És akkor hát kinyílik a bolt ajtaja, és beáradnak az emberek, rögtön, én türelmet kérek, ó, megértés, megbocsájtás, És akkor állnak, néznek egymásra, az eladók azt mondják, hogy hát itt félreértés történt. Hát ebben a boltban mi nem gyümölcsöket árulunk, hanem magvakat. És mindegyikből van. Tehát most valami olyasmiről beszélek, hogy nem a gyümölcsökről beszélek, nem arról, hogy rögtön kéne tudni, meg így, úgy, úgy, hanem akkor elindulhatunk ezekbe az irányokba. Tehát semmi akadály, kicsit öntözgessük, nevelgessük. Oké, és mindig egymást kiegészítő igazságokat fogok mondani, hogy ez meg az, ez is meg az is, ez is meg az is. És akkor rögtön, na most csak ilyen bemelegítésképpen valamit, ami már nekünk az eszköztárunkban van, hogy az érzelmi intelligenciát fölmutató személy képes az önbecsülésre. Önbecsülés, önbecsülés. És a reális önértékelésre. És a kettőt egyaránt jól csinálja. Mert tudjátok, mi az önbecsülés lényege? Az önbecsülés lényege, hogy bent vagyok az életemben, de teljesen. Bent vagyok a bőrömben, a testemben, bent vagyok a múltamban, mindenben, amit tettem eddig, mindenben, amit nem csináltam. Bent vagyok a pillanatban, a jelenben, a vágyaimban, a reményeimben, a teljes személyiségemben, és jóba vagyok magammal. Ez az önbecsülés. Nem is olyan kis dolog. Az önbecsülés egy alapvetően pozitív érzelmi viszony saját magamhoz. Ezért ülök az együttérzés székén. Az önbecsülés egy pozitív érzelmi viszony saját magammal. De ha csak ez van, mi az, ami kiegészíti ezt a pozitív önbecsülést, amit mindenkinek kívánok, és érdemes volna fejleszteni, mert na, ez a reális önértékelés. A reális önértékelés pedig úgy néz ki, hogy éppenséggel távolságot veszek magamtól, ránézek magamra, reflektálok, ahogy az úri közönség ezt tudja. És ahogy a reflektálok magamra, azt mondom, Feri, a mai napot 89%-ban rendben van, 11% gyönge volt. A 11% gyöngeségnek a fele az a tetrehányságod. A másik fele elfogadható. Mert tökéletlen vagy, és ez a gyöngéd. Ez az önértékelés. Ezért, mikor azt szokták mondani, hogy fejlesztük az önértékelésünket. Hova? Nem pozitív önértékelésre van szükségünk, hanem reálisra. Reális önértékelés. Hát, ha valami segíti az életet, az reálisan látom magam. Ez azt mondom, hogy jó, ez pocsék volt. Tényleg szép volt. Reális önértékelés. És önbecsülés. És ezért olyan gyönyörűséges lehetőség az, hogy nincs olyan ember kerek e világon, akinek ne lehetne pozitív önbecsülése. Hát mi akadálya annak, hogy jóba legyek magammal? Az olyan, tudjátok, de azt hiszem, hogy ezt úgy lehet mondani, mert ott a mi templomunkban vannak értelmi fogyatékos fiatal emberek. És van például egy olyan valaki, aki meg tudja tanulni azt, hogy remekül elvégzi a sekrestési munkákat. Nagyon jól csinálja. Hát de egyébként így beszélünk róla, hogy egy enyhén értelmi fogyatékos fiatalember. De meg tudja tanulni, meg tudja, hogy kirakom a bort, a vizet, és a jó pofa. Ő azt tudjátok, beszéltem róla, hogy iszonyú hangosan énekel. Elviselhetetlen. Ezt nem, egyszer nem tudja kontrollálni. Hát ez, és emlékeztek rá. Na, és de, na most, azt mondja, hogy jött hozzám valaki, azért, te kérdezed, mi történt? Ez nyilvánosan történt, ezért merem mondani. Azt mondja, hogy hát kérdezed, mi történt? Hogy, hát benn voltam a sekrestjébe, ott valami szentmisét akartam iratni. Az nem tudom, hogy ez nem azt jelenti, hogy írunk egy szentmisét, hanem hogy na, de most ebben nem még jegyünk vele, hogy azért, és hogy ott a Lali egyszer csak úgy elkezdi neki mondani, tehát látjátok ez is, hogy úgy, nem mérlegelt az, hogy kinek mondja, meg az érdekli-e, vagy tud-e róla ez, hogy azt mondja, hogy tök ismeretlenül, sose beszélt még vele, csak az kifizette a misét. Na, és akkor azt mondja, hogy hát szóval tudja, de gondolkoztam ezen a Feri atyán, hát szóval én nem tudnék Feri atya lenni. Nem, hát én nem tudnék. Tehát én látom azt a Feri atyának, hát tényleg ő olyan okat tud, amiket én nem. Hát ez zabálni való, nem? Hát értitek? Ez mit jelent? Hogy van itt egy enyhe értelmi fogyatékos fiatalember, akinek nagyon is van önértékelése. Képes magára reflektálni, azt mondja, hát ez nem, én nem, azt nem tudom, azt nem tudom. Viszont a borhoz jobban értek, mint ő. De attól, hogy ő enyhe értelmi fogyatékos, semmi akadálya annak, hogy jóba legyen magával. Tehát nem kell gyúrni a pozitív önértékelésre, mert azzal csak hűítjük magunkat. És olyanok leszünk, mint John McEnroe. Mondhattam szebben is, hogy John McEnroe, de... Mert tudjátok, John McEnroe, de most nem adom őt ki, hát láthattátok a tévén, hogy amikor például valaki beütött egy ázt, akkor ő fölment a hálóhoz, és szétverte az ütőjét. És kérdezte tőle a riporter, amikor már befejezte a pályafutását, és elég sok ütőt elfogyasztott, hogy tulajdonképpen miért van az, hogy általában ez a teniszjátékosok persze tudnak nagyon idegesek lenni, de mondjuk azért minden meccsen egy ütőt nem zúztak szét. Hogy miért volt? Látszik, hogy szenvedélyes, de hát mások is szenvedélyesek. És akkor, de akkor már túl volt a pályafutásán, és úgy tűnik, hogy némi önreflexióra is szert tett John McEnroe, mert azt mondta, hát most már látom, hogy az én apám úgy nevelt, hogy ő akart, hogy én teniszező legyek, és mindig azt mondta, fiam, te vagy a legjobb. Te vagy a legjobb. Szóval senki nincs, aki így fog játszani, mint te. Senki. Az apjának ez volt a pedagógiája, hogy gyerekének így fejlesztette az önbizalmát, hogy mindig mondta, te vagy a legjobb, fiam. És erre azt mondja, hogy most már látom, ott van 20-valahány évesen, és akkor valaki megvert a pályán, azt nem értettem, mi van. Én vagyok a legjobb. Akkor hogy kaphattam ki? Hát ez elviselhetetlen volt, kezelhetetlen volt, mert az apám mondta, hogy én vagyok a legjobb. Hát ez egy olyan helyzetben találtam magam, amire semmilyen stratégiám nem volt. Mert fiatal felnőtt koromig az apám mindig mondta, hogy te vagy a legjobb. Vagyis sosem tanította meg neki, hogy milyen az, amikor nem ő a legjobb. És az élet olyan, hogy nem vagyunk mindig a legjobbak. Nem tudta, mit kell ezzel csinálni. Tehát az apukája jó szándékból jó föltuningolta az önértékelését. És ezért fogyott rengeteg teniszütő. Mondhatjuk azt, hogy így munkahelyeket teremtett, de nem tudom. Értékelje mindenki, hogy szeretné. Jó. Tehát ez akkor az első, hogy látjátok, hogy együtt a szép. Most valakinek csak van reális önértékelése, azt mondja, kérem szépen, mert van ilyen, például valakit elkezdenek képezni, jársz tréningekre, egyre pontosabban látod, mi a jó, mi a rossz, és amikor átülsz az önbecsülés székébe, akkor meg szétesel. Hát ez az érdekes, hogy hiába tudod, hogy 87% pozitív, nem vagy tőle jól. Mert attól, hogy látod, tudsz reflektálni magadra, valamihez viszonyítod, és azt mondod, 89% jó, ebből nem következik, hogy jól vagy. A jó döntésből nem következik, hogy jól vagyunk. Azt ugye tudjátok, csak úgy mondok egy számot, hogy 3 emberből 2 a jó döntése után nincsen jól. Tehát most jó esküvői szezont kívánok nektek. És
kedves hallgatóink, Iránytű címmel Pál Ferenc atya előadását hallották.
Mária Rádió.